Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Férfiak Klubja, a Felelős Férfiak Apák és Férjek műsora. Én Bedő Imre vagyok, a Férfiak Klubja szervezet és műsor alapítója is. Állandó műsorvezető társam Krúdi Tamás, újságíró. Szervusz Tamás!
Szervusz Imre, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Mi a mai témánk, Tamás?
Mai témánk az elköteleződés, a férfias elköteleződés. Hogy tapasztaljuk az egész világban, én is a saját közvetlen környezetemben is, meg a baráti körömben, meg hát a széles nagy társadalomban is, hogy nehezen megy a férfiaknak letenni a voksot valami mellett, akár egy nő mellett, akár egy hivatás mellett, akár a szerzetesi vagy a papi hivatás mellett, és hogy nagyon sok fiatal férfit, és ez már a fiatal férfiakra jellemző ez, nagyon sok kallódó fiatal férfit látunk, aki nem tudja elhatározni magát, hogy merre irányuljon az élete. És ezzel a jelenséggel szeretnénk most egy kicsit foglalkozni, hogy mi lehet ennek az oka, és mi a kivezető út ebből.
Én szoktam én is ezzel foglalkozni, és a könyveimben is írok erről. Több oka is lehet egyébként, és ez mind-mind a mi életmódváltásunkkal van összefüggésben, illetve azzal, hogy megszűnt egyáltalán az a társadalmi keret is, ami oda vezette az embereket, hogy valójában ezt vállalniuk kellett. Tehát nincsen már ez a fajta biztos, hogy mondjam, finoman kényszerítő erő, mert régebben azért volt egyfajta kényszerítő erő, hogy muszáj volt abba az irányba lépkedni, mert ha nem lenéztek, hanem nem jutottál nőhöz például, tehát nem tudtál családot alapítani, ha nem voltál olyan karakter. Vagy a másik ilyen vonal talán, amit átbeszéltünk ma, az, hogy félreértik ezt. Tehát nagyon sokan egészen mást értenek az elköteleződés alatt, az valami félelmetes dolognak hiszik. Azt gondolják, hogy az elköteleződés előtt egy szabad életet élsz, de az elköteleződést úgy értelmezik, mint hogy onnantól kezdve össze lenne kötve a kezed és a lábad gúzsba lenne kötve, és már vége a szabad életnek, és valahogy át kellene ezt alakítani a fejekben, hogy az elköteleződés az a teremtés útjára lépés valójában, hogy a valódi teremtés útjára akkor lépsz, amikor már tőled történnek a dolgok, miattad történnek a dolgok, ahhoz kell egy ilyen elköteleződés, és az idővel is összefügghet ez, tehát mindegyikbe menjünk bele majd, meg nyilván itt még alakul ez a téma, hogy az elköteleződés ugye csak is akkor szükséges, ha valami hosszú távú dologgal van összefüggésben, mert hanem egy pillanatnyi döntés is elég. És ma viszonylag jók vagyunk ezekben a pillanatnyi döntésekben, hogy hopp, beleugrunk, hopp, megnyomjuk a gombot, hopp, még akár el is megyünk egy gyors tüntetésre, akkor. De hogy egy értékrend mellett elköteleződjünk, egy munka elvégzését által befejezzük, tehát például a gyerekeim, hogy amikor rajzolnak, akkor mindig mondom, hogy ne csüggedjenek, hogyha egy rajz nincs kész egy 20 perc alatt, ugye, mert egy festőművész egy festményen lehet, hogy hónapokig dolgozik. Tehát elő lehet venni ugyanazt a rajzot, többször újra meg újra is tovább folytatni, de ma ennek nincs meg a tud. Ma az van, hogy egy rajzot be kell fejezni 10-15-20 perc alatt, és egy órán sincsen rá.
Tökéletesnek kell lenni.
Igen,
és hogyha nem az, akkor elbuktál. Akkor rosszul csinál.
Pontosan, tehát is milyen érdekes, hogy az elköteleződés ilyen apróságokban is meg tud mutatkozni. Lehet, hogy a nevelésről is érdemes beszélni ennek kapcsán. Igen. Rengeteg dolgot hoztam föl, ugye nyilván, és te most ezt folytatni fogod, ahogy én téged ismerlek.
Igen, így van, így is van. Tehát, hogy az, hogy ma úgy élünk, és én a saját életemben is megtapasztaltam ezt, hogy azért nehéz nekem is akár elköteleződni, és tényleg lelkismert vizsgálatot igényelt a dolog, mert hogy azzal azt érzem, hogy az a jó, amikor az ember tele van opciókkal, meg tele van lehetőségekkel, és bármilyen úton mehetek, az ott van előttem. És amikor választok egy utat, akkor az összes többit lezárom. És ha csak nem akarok visszafordulni, az ember ugye visszafordulni meg nem nagyon akar. És ez a fajta, valóban ez a hamis szabadság érzete, hogy az opciók azok állandóan nyitva vannak előttem. És hogy én ezt akarom igazán föntartani, mert nagyon sok ember szerintem ezt akarja föntartani, és ez szerintem fakad a fogyasztói társadalomnak a mostani gyakorlatából is, hogy bemész valóba, és tele vagy opciókkal. Ez egy picit meg is bénít. Tehát azt ki is mutatták, hogy ez bénítólag tudhatni az emberekre, amikor rengeteg választási lehetőség. Sokkal egyszerűbb A és B között, két dolog között választani, mint 42, 52, 152, 1202 között. És szóval Van ennek egy kifejezése is, amit ma úgy neveznek, ez a fear of missing out, ez a FOMO életvitel, FOMO életmond, fear of missing out. Hogyha én valami mellett elkötelezem magam, akkor ki fogok maradni más dolgokból, amiben mások viszont részt vesznek, és a közösségi média ebbe az egyik fő bűnös, ebbe a FOMO érzetbe. Hogy az embereket belekényszerti abba, hogy már pedig te ki fogsz maradni valamiből, hogyha valami mellett elmered kötelezni magad. Szóval én nem akarom ostorozni a fiatalságot, mert magam is érzem ezt a nyomást a saját magamon. Hogyha valami mellett leteszem a voksomat, legyen az egy termék megvásárlása, egy tulajdonképpen bármi, vagy akár soha megyünk nyaralni, vagy mit csináljunk, vagy az időmet mire fordítsam, azért egy csomó minden mást kizárom. És még bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogy azért is nagyon releváns ez a fiatal, szegény fiatal férfiak életében, és ez egy lehet, hogy teljesen új témát fog megnyitni, hogy nekem most érkeztek el a fiaimból az első kettő az ilyen fiatal felnőtt korban az életkezdés idejében. És tapasztalom rajtuk azt, hogy van ez viszonylag új jelenség, az életkezdési pánik. Hogy, mert ők úgy érzik, és lehet, hogy tőlünk is származik ez megint a lelkismert vizsgálatot igényel, hogy nagyon nagy a várakozás velük szemben, nagyon nagy rajtuk az elvárás tömeg, hogy nekik mit kéne produkálniuk, hogy hogyan lehetnek ők sikeresek a világ szemébe, vagy hát talán a szüleik szemébe is, hogy hogyan lesz neki egzisztenciája, hogyan lesz neki lakás, hogyan lesz neki családja, hogyan lesz neki egy csomó mindene. És hogy az egésztől érzem azt, hogy van benne egy ilyen nagy-nagy komoly feszültség az élet elindulásával kapcsolatban. Hogy fog az ő élete elindulni most? Azt mondja, hogy nem lehet. Hát ma Budapesten lakást venni nem lehet. És úgy, hogyha az ember mögött nem állnak nagyon gazdag szülők, vagy nem nyer a lotton, vagy valami.
Itt nem tudom, én inkább azt érzem most visszafele haladva azokra reagálva, amit te mondasz, hogy egyrészt valami más probléma lehet, mert a fiatalokon ez a nagy nyomás, ez nem a szülőktől jön. Nem igaz. Hihetetlen divatja van annak, hogy vedd le a nyomást, a négyes is jó jegy, a hármas is jó jegy, nem baj, ha megbukik, majd jön a másik. Tehát a bizonytalanság, amit a világhoz, és valóban, ezelőtt 5 évvel még lehetett tervezni 2 évre előre, ezelőtt 3 évvel még lehetett tervezni 1 évre előre, de a tavalytól tudjuk, hogy nem lehet egy fél évre, egy hónapra se előre tervezni, fogalmunk sincs, hogy mi van, és így visszatértünk a régi világhoz valójában, mert korábban sem nagyon volt lényeges az, hogy te mit tervezel. Elvetetted a magot, imádkoztál, hogy legyen, és tudtad, hogy mindig ki vagy szolgáltatva a váratlannak, a betegségnek, a társadalmi dolgoknak, hogy összevesztél-e a szomszéddal, vagy nem. Csak mindennek, és azt reagáltál rá, és csak ez a tervezés és megvalósítás, ez egy újfajta dolog, és ez olyan nyomás alá helyezi, a fiatalok önmagukat hűítik meg ebben, tehát beszélgetnek, és ők már mindenféle újságcikkekből, meg mindentől saját magukat helyezik olyan nyomás alá, hogy mi hiába vesszük le róluk, de nem is tudjuk, mert valójában a bizonytalanság nyomása van, és ezt a bizonytalanságot gazdasági értelemben se tudjuk levenni róluk, mert való igaz, hogy már a 80-as években, tehát az iparosodás kezdete óta minden generációnak az életszínvonal kilátása jobb volt, mint a szüleié, de ez megtört, és már a 80-as évek első felében született Y generáció óta minden generáció életszínvonal kilátása rosszabb, mint a szüleié, és erről nem nagyon esik szó a médiában, de érződik már, hogy nehezebb lesz neki lakást venni, nehezebb lesz neki ezt, azt, amazt csinálni, és erre nagyon nehéz igazán gombot varni, de gyorsan még oda is visszatérnék, hogy én értem, hogy nem kell ostorozni a fiatalokat, de abban viszont fel kell nyitni a szemüket. Én az egyedül, tehát ennek a műsornak is az legyen a lényege, vagy az lenne a lényege, hogy ha esetleg rávezetünk embereket, hogy másképp kezdjünk ezekről gondolkodni, fölnyitjuk a szemünket bizonyos dolgokban, akkor már nem vakon sodródunk, mert a vakon sodródókat nem kell ostorozni, hogy ők szegények, félnek attól, hogy kimaradnak mindenből. De hogyha rájövünk arra, hogy a sok-sok opció állandóan leköt, és mindig egyiket se fejezzük be, mindig hol ide, hol oda, hol vala, akkor szétfolyik az életünk, és nem tudunk egy valamit konkrétan megteremteni, egy valamit, és ha viszont leszűkítjük a hatáskörünket egyre a 10-ből, akkor azzal nem szűkítettük be végletesen, mert az egyet konkrétan elkezdhetjük építeni, és mélységében, illetve magasságában végtelen tudunk csinálni. De a mélységben és magasságban konkrét végtelen tudunk, ha az opció beszűkítjük. amivel mindig ugrálunk egyik virágról a másikra, meg egyik opcióról a másikra, és mindig elégedetlenek vagyunk, hogy ez is jobb lett volna, az is jobb lett volna, akkor eltelik az idő, és szétfolyik az élet. Tehát lassan mi mindent értettük az elköteleződés kapcsán, úgyhogy hozzuk be a vendégünket
szerintem. Így van. Kicsit egy messzebbről indítom el, és pont reflektálnék arra, Imre, amit mondtál, hogy ez az én személyes életemben is nagyjából így történt. Én az elköteleződésnek a nehézsége, én 20 éves voltam, amikor megismertem a feleségemet, és 28, amikor végül is összeházasodtunk. És ez nem rajta múlott, mert ő már készen lett volna erre, hanem olyan teljes egészében hát a rajtam, és azért ment nehezen ez az elköteleződés, én nem is tudtam ezt, tehát egyszerűen valószínűleg sok, tehát amiről már beszéltem korábban, ez az opcióknak a nyitvatartása, de én életemben igazándiból legelőször azon, hogy mit várhat el tőlem a Jóisten, én 28 éves koromban gondolkoztam el, és pontosan köszönhetően a mostani vendégünknek, Roska Péter atyának, a Szent József plébánia plébánosának, aki nekem egyébként a piarista gimnáziumi osztálytársam volt, aki elvitt engem meg a Zsófit, a feleségemet, egy vezetett lelki gyakorlatra, és az volt tulajdonképpen az első az egész életemben, amikor én elgondolkoztam azon, hogy vajon mi az én feladatom az életben, a Jóisten mit akarhat tőlem, hogy én ezt a 3 napon keresztül kis cigány gyerekeknek a társaságában, akiknek együtt voltunk, megimádkoztam, és a végén akkor már viszonylag könnyű volt azt mondanom, hogy igen, már pedig nekem az a hivatásom, hogy én megnősüljek, gyerekeim legyenek, és akkor ráléptem, el tudtam kötelezni magamat addig. Elsősorban ez a mély átgondolás és a magammal való szembenézés hiánya volt az, ami valójában meghatározott ebben. Tehát nem kellett hozzá túl nagy dolog, de ez volt az, ami hiányzott. És szeretném akkor be is mutatni és megszólítani a mai vendégünket, Roska Péter atyát. Szervusz Péter!
Szervusz Tamás! Szervusz Imre! Igazság szerint ez egy nagyon szép emlék nekem is, amikor veletek beszélgettünk, meg lelki gyakorlatoztunk. Tehát, hogy ez a döntés, az elköteleződés, ez ott van az ember szívében, de valóban rá kell hangolódni arra, hogy ez Istennel való kapcsolatban történik. Tehát, hogy valahol az a hit, hogy Isten elköteleződött mellettem, az, hogy megteremtett, hogy megváltott engem, üdvösségre vár. És ugye erre én válaszolni vagyok meghívva. És egyébként az én életemben is úgy történt a papi hivatás, hogy amikor én fizikus növendéknek készültem, meg hát fizikus növendék voltam, tehát 2 évet jártam már az ELTE-n, amikor meg tanárnak készültem, amikor így voltam ilyen táboron, hajszoló ifjúsági vezetőképzőnek a táborán, és ott az első napot úgy hívták, hogy a teremtés napja. És a teremtés napján én találkoztam egy olyan lányjal, akit már régebben ismertem, és így nagyon izgalmas volt, hogy elkezdtünk nagyon mélyen beszélgetni, és sikerült a sűrű program mellett 5 órát beszélgetnünk egy nappal, ami ez komoly teljesítmény volt. És hát úgy éreztem, hogy na most így elindultunk egy irányba. És akkor jött a második nap a döntésnapja, így hívták a második napot a döntésnapja, és azon este egy olyan papot sikerült meghívni, aki 20 évet ült börtönbe, 18 és felett Lénár Dödön atyát, aki a hitér 3 menetben összesen 18 és fél évet ült, és ő összesen beszélt ott is egy olyan 20 percet arról, hogy mi az, hogy hivatás. Mi az, hogy az Isten ad az emberek hivatás, és azt a hasonlatot hozta, hogy az élet olyan, mint egy pályaudvar, hogy mennek a vonatok Szeged felé, mennek Nyíregyháza felé, meg a Balaton felé, de hogyha az ember egyik vonatra se száll rá, akkor ott marad a pályaudvaron.
Ha rászáll az egyikre, akkor nem ül fel a többire. Az összes többire nem ül fel.
Igen.
Pontosan, tehát ha nem mer dönteni, akkor ott marad a pályaudvaron.
Igen.
És hogy nekem ez így leesett, és még azt a hasonlatot, a fazekas hasonlatot, amikor az Úr formálja az embert a Jeremiás könyvében, hogy vagy azzá válik, amit az Úr szándékszik vele, vagy pedig az Úr összetöri, és akkor újat kell kezdeni. Tehát, hogy ez itt tényleg rá kell hangolódni arra, hogy van az embernek küldetése, és abba bele kell állni. És akkor, mikor letelt ez a kis előadás, én ilyen bizonyosságot kaptam, hogy nekem papnak kell lenni. De utána másfél órát sírtam, mert úgy éreztem, minden akartam lenni, csak pap, vagy hát szóval nem az, hogy benne volt már régen a papságnak a gondolata, de hát ott akkor, és ott nem nagyon ez vonzott engem, mert hát éppen...
De ugye a szülési fájdalmakat éltél át, az szülte, mert megszületett, ez valóban egy nagyon férfi... hogy már világra jött a döntés maga, ami itt lehet, hogy egy felszakadó fájdalommal jár együtt, abszolút, ami természetes, nem?
Abszolút, abszolút. Ez egy nagyon erős fájdalom, mert pontosan ez, hogy lemondani a többi lehetőségekről.
De utána meg él. Utána az elkezd életre kelni, ami megszületett, és annál nagyobb gyönyör nincs, hogy az az egy valami konkrétan elkezd élni. Nem?
Hogy lehet azt elkerülni, igen, hogy, ne gondolj, hogy ne legyen az, hogy visszanézel, és hú, megbánod. Hogyan lehet ezt elkezdeni?
Ugye azt mondja egy közmondás, hogy akkor tudsz átmenni a hídon, ha odaértél.
Jaj.
Tehát azelőtt nem tudsz átmenni, hiába mit bíztatnak a barátok, döntsd el, nem tudom. Tehát hogy valahogy el kell érkezned, és hogyha elég sokat, ha bejártad azt a belső utat, ami végén megszületik a döntés, akkor már nem nincs visszaút. Általában akkor van probléma ebből, ha nem járod be ezt a belső utat, ha nem járod körbe, ha mindig úgy érzed, hogy voltak lukak ebben, és hát, ha lehetett volna más, de ezt gyorsítani kell, ezt a belső folyamatot, tehát az, aki egész életébe táncol a pályaudvaron, hogy ide menjek, vagy oda menjek, valamilyen folyamaton át kell esni, és ezt vagy belül gyorsítod, vagy olyan olvasmányokat olvasol, ami inspirál, vagy olyan mesterek közelébe kerülsz, akiknek az élete és a tanácsai is arrafele vezetnek, vagy olyan közösségbe vagy, de hogyha egyik sem sikerül, ami a mai nagy probléma, hogy közösségek sincsenek, mesterek sincsenek, az olvasmányaink olyanok, amilyenek, a filmek olyanok, amilyenek, tehát olyan fajta útra kell tenni, amit te mondtál, Tamás, az, hogy végső soron, ugye 21-től 28 éves korodig ugyanazzal a lányjal jártál, de 28 éves korodban egy vezetett úton született, valaki bevitt téged a sűrű erdőbe, és mire kijöttél belőle, megszületett a döntés. Ugye a Péter, te elmondtad, ugye, hogy a te elköteleződésed is, hogy hogyan született meg. Az enyém egyébként fura, mert hogy hányféleképpen született meg, csak azért mondom el most már én is, hogy én is ne maradjak le a sorból, hogy én viszont mindig tudtam, hogy én családot fogok alapítani, és még egyszer a hallgatókedvéért is mondjuk el, hogy nem csak a családról van itt szó, de az egy eklatáns példája ennek az elköteleződésnek, de van az értékrendek mellett, van akár a ugye, az atya, aki 20 évet ült három ugye körben a hite miatt, ő azért beszélted a döntésről, mert ő kijött, és újra eldöntötte, hogy ő marad a pályán, és ment vissza a börtönbe. Tehát a börtön ellenére is döntött, hogy ő ugye elköteleződött egy értékrend mellett, és ha egyszer már elköteleződött, akkor nem változik semmi. Tehát hiába csinálják ezt. Tehát én 29 éves voltam, azelőtt én hosszú távú, komolyan vett párkapcsolataim voltak, több is, és pont egy nagyon fiatal, tőlem sokkal fiatalabb lányjal jártam, amikor én bennem tőle függetlenül született meg az elkötelezés. Azt mondtam, hogy én most készen vagyok. De nagyon érdekes, hogy én megérkeztem abba a gondolatba, de nem volt még akivel. És ő belőle akartam olyat faragni, és még 4 évig dolgoztam azon, hogy ő olyan legyen. És rájöttem, hogy az én elköteleződésem például egy stabil család iránt azt tudta meghozni, hogy rá tudtam jönni, hogy nem ő lesz az. Hiába csinos, hiába szép, nem lesz belőle soha olyan feleség, aki nekem egyenrangú partnerem lesz, de azért, mert az elköteleződésem ő nélküle is megszületett, nagyon érdekes, egy idea iránt, és az ideába ő nem fért bele, és ezért utána már egy olyan asszony, rögtön a következő kapcsolódásom az én feleségem, mert ő már az elköteleződés utáni ideának a szülöttje, vagy valami, tehát azon a rostán megy át. Ugye, milyen érdekes ez, hogy azért kell legyen egy képed arról, hogy mit akarsz, és azt a képet ma, én azt vettem ki, hogy olyan sok a félrehúzó erő, hogy csak tudatos, mesterséges, szándékos úton lehet elérni. Tehát, hogyha a fiatalok csak úgy sodródnak, csak úgy lézengenek a plázában, meg olvasgatnak, meg filmeket néznek, meg a szülőkkel nem beszélnek, akkor nem fog előfordulni velük, hogy el tudnak idáig jutni. Tehát kell valami olyan vezetett pálya, amin minden csőbe bedugod, és a túlsó felén kijöve át tudta gondolni, tudta értelmezni, volt alkalma találkozni önmagával, és így tudjuk közelebb vinni.
Abszolút, bocsánat, mondja Péter.
Pont ezt szeretnénk most, én csináltam egy tanulmányi évet, elvonultam csöndre, és jártam a világot is, hogy kicsit az, hogy merre tovább, vagy hogyan, nem az, hogy nyilván papként, és nyilván az Úristen útján, de hogy ránézni a mai egyházi helyzetre, világhelyzetére, és akkor arra jöttem rá, hogy segíteni kell a világi testvéreket abban, hogy a misszióban hogyan tudnak beleállni. És akkor kaptam egy segítség Bíró László püspök atyától, hogy figyelj, ifjúságnak apostoliskolát kell csinálni. Mert el kell tudni csöndesedni, köteleződni, és egy olyan, mit tudom én, egy év, amikor ő tényleg ezzel foglalkozik. És akkor megkerestem a fejemben azt a iskolát, amit ismertem, kimentem oda, és azt rájöttem, hogy ez nagyon jó, hogy hazahozzuk Franciaországba. És ott az van, hogy és most talán szeptemberben elindul ez a missziós iskola.
Ez a Jeunesse Lumière egyébként, csak hogy hozzáteszem.
Jeunesse Lumière, igen, Franciaországban, Pratlongban, Daniel Ange-nak az iskolája, ahol 9 hónapra a fiatalok elvonulnak a világtól végső soron, tehát úgy, hogy 2 hónap csönd, imádság, közösségi élet, önismereti út, és készület a misszióra, és aztán 2 hét misszió, aztán megint 2 hónap csönd, de egy 9 hónapig se internet, se kütyű, se zene a fülébe, se a laptop, semmi nincs, csak az Isten van, ő van, a közösség, és a tanulás, és a fejlődés. És ez óriási jó dolog. Most már többször voltam ki Franciaországban, és látom azt, hogy micsoda segítség. Ez az a bizonyos cső, ahol belemegy az ember, és kijön belőle
utána. Kijössz ki belőle.
Igen. És bocsánat, arra akarom, amit mondtál Némre, hogy itt a tényleg eltűntek. Tehát most már arra sem számíthatunk. Eltűntek azok az utak, amik az embert férfivá nevelték, vagy keresztényé, vagy ismertették Krisztusnak a tanításával. Tehát azok a családi kiárt ösvények, amik automatikusan rávezettek téged arra, és eljutottak oda, hova még talán a nagyszülén generációja is eljutott. A szülénkén már nem. Ott már nem volt automatizmus, ez a 68-as környéki generáció.
A teherbíráshoz se jutnak el, tehát nem bírják igen. Sem a fizikai, sem a mentális terheket. Tehát azért ez még sokkal alacsonyabb kör, hogy egyáltalán elbírd a feladataidat végezni.
Tehát konkrétan oda kell figyelnünk arra, és erre külön. Tehát az, hogyha valaki azt gondolja, hogy majd a gyerekem eldönti, hogy ő szeretne vallásos lenni, vagy sem, vagy mivel találkozik, az kiszolgáltatja annak, hogy nem lesz az. Tehát a mai világ nem fogja semmilyen módon arra sem teremteni. Tehát nekem tudatosan gondoskodnom kell arról, hogy a Krisztussal megismerkedni, illetve akár a férfiak, mert ugye a fiúknál a férfira válás útját hogyan lehet elsajátítani a felelősségvállalást. Hadd meséljek valamit, visszatérve arra, amit te mondasz erre az iskolával kapcsolatban, hogy most hallottam, egyébként a Jason Evertől hallottam ezt a történetet, hogy egy 13 éves kislány hazament a szüleihez, és azt mondta, hogy hát ő valójában úgy érzi, hogy ő fiú. És a szülők megrettentek, és hogy ő szeretné, hogyha átoperáltatnák őt, és hogy kapna mindenfajta hormonokat. A szülei azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy te hülye vagy, és Jézusom, és mit tudom én, meg kell, hogy megverünk, vagy akármi bezárunk valahova, hanem azt mondták, hogy rendben van, adjon, hadd nézzenek utána. Utána jártak a dolognak, az interneten csak megerősítő információt találtak, de ennek ellenére sikerült eljutniuk egy paphoz, és azt kérték a gyereküktől, hogy rendben van, elfogadjuk, hogy te így érzel, adjál nekünk egy évet, de ez alatt az év alatt, akkor engedd meg nekünk, hogy ne legyen se Facebook, ne legyen se közösségi média, se videó, se semmi. Gyere el velünk, és együtt elmentek, kirándultak, sokat játszottak, sokat voltak együtt, a szülők sokkal több energiát fektettek bele a gyerekbe az ő megismerésébe, és az év végére ebből a kislányból eltűntek az ilyen vágyak, és eltűntek az ilyen dolgok. Tehát, hogy van egy, pontosan az, hogyha hagyjuk a gyerekeinket, kiszolgáltatjuk annak, ami most a közösségi médián jön, akkor ebbe az irányba fognak elmenni.
Igen, tehát azzal küzdünk, és ugye ezt a hallgatók is jó, ha érzik, egyébként a Férfiak Klubja műsort hallgatják, Roska Péteren meghívottunk, Rudi Tamás és én magam Bedő Imre vagyok, és a Férfiak Klubja ugye a Felelős Férfiak, Apák és Férjek műsora. Tehát nagyon érdekes az, hogy ma már valamilyen módon csak azok tudnak igazán elindulni, vagy azok tudják értékelni a dolgokat, akik megmártóznak benne. de van, hogy erőszak, majd, hogy nem erőszakkal kell belemártani, mert mikor kijön, akkor azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó volt, de ha azt várom, hogy ő maga a felelősségvállalásba, az elköteleződésbe, egyebekbe belemártózzon, akkor annyira fél tőle, hogy ő maga nem fogja megtenni. És erre voltak régebben ugye a klasszikus beavatási szertartások férfiágon, hogy valamilyen nyomás alá helyezték, hogy neked pedig át kell menni a sűrű erdőn éjszaka. Az viszont olyan megpróbáltatás volt, hogyha senki nem halt bele, de ha átmentél a sűrű erdőn, akkor más emberként jöttél ki, mint ahogy valamilyen nyomás biztosan kell arra, hogy egy ilyenfajta egy évet valaki kiszakítson az életéből, de az, aki ezen átmegy ezen a folyamaton, az nem át lesz nevelődve, hanem a saját belső fejlődésének egy olyan következő szakaszára ér, amibe anélkül nem lépne bele, arra az útra rá se lépne, és soha nem jutna el oda. Lehet, hogy egy egész életen át nem jutna el oda, mint hogyha elmegy egy év ilyen egy ilyen évig foglalkozik ezzel. És nem mindegy, hogy 20 éves koromban jutok el ide, vagy 80 éves koromban rengeteg hiba, elhagyott család, nem tudom, velem nem beszélő gyerekek, odahagyott életek után, 8 éves koromban megérkezek oda, ahová egy ilyen év után megérkeztettem volna 20 éves koromban is. Ugye? Csak ezek, még egyszer mondom, a városi embert, akit már nem kényszerít a kultúrája, nem kényszerít a vallás sem, mert nem érdekel a vallás, ugye, tehát renget most azokról beszélünk, akik ugye mindannyian odakint vannak, tehát hogy nem igazán kényszerítő erő, mégiscsak kell valami csali, mégiscsak be kell őket hozni, mégiscsak kell egy szövetség a családokkal, a szülőkkel, hogy ők, ugye, vagy magukat a gyerekeket hogyan karolom föl, mert az sem biztos, hogy jó, hogy csak a nagyon traumatizált gyerekek jöjjenek oda, mert aki már akkora traumában volt, az eljön. Hanem a többieknek is valamilyen módon ezt az utat úgy kéne megnyitni, hogy vonzó legyen, de önmaguktól, tehát a pláza mindig vonzóbb lesz, maradjunk ennyibe, vagy a nem tudom, a YouTube mindig vonzóbb lesz, mint ez. Egy év YouTube-ozás, vagy egy év ilyen önismereti iskola, de mégis megkérdezzük, hogyan?
Mondjuk az fontos azért, hogy ez egy missziós iskola. Tehát ide azok jönnek, akik annyira szeretik Jézus, hogy át akarják adni az életükkel a hitet, és erre egy speciális motivációjuk van. Tehát erre nem húzogatjuk az embereket, hanem kinyitjuk a lehetőséget, hogy aki ezt akarja, az jöjjön. Tehát egy picit ilyen, olyasmi ez, hogy aki már régóta vágyott arra, hogy kapjon egy segítséget ahhoz, hogy hogyan tud ő elköteleződni Jézus mellett, hogyan tudja átadni a hitet, az örömöt, amit megtapasztal, annak egy lehetőség. Tehát alapvetően a motiváció már meg kell, hogy legyen a kezdetén. Csak nyilván, azért nyilván egy komoly elszánás, kiszakadni a tanulmányi menetből, ez, hogy mondjam, sokszor szülők nem annyira örülnek ennek, akkor megbeszélni velük, akkor stb. Tehát, hogy itt általában az alapmotiváció az megvan, sőt nem is veszük fel azt, akiben nincs meg.
Akkor viszont ennek egy világi oldalát is érdemes lenne megcsinálni majd a tapasztalatok alapján, ahol a családra és a világ, a üzletre készülő emberek is közel kerülnek a krisztusi tanításhoz, de másfajta üzletemberek, másfajta politikusok, másfajta családapák.
Ebből a fiatalokból lesznek üzletemberek, meg politikusok, tehát tulajdonképpen nem papokat képzünk, és alapvetően borzasztóan fontos az iskolában a keresztény házasságra való készülétnek az útja, tehát hogy nagyon is ott van, csak fő motívumként egy olyan világi élet van megcélozva, ahol ő a családjának, a környezetének, munkahelyének, a plébájának átadja.
Nagyon
Jézus.
Érdekes volt, mind a kettőtökben, hadd szintetizáljam egy kicsit a dolgot, hogy ugye te arról beszélsz, hogy itt egy évre kiszakítjuk őket abban a szokásos életmenetükből az iskolába, te meg arról beszéltél, hogy a városi életmód hogyan alakított át az embereknek a viselkedését, gondolkodását, és tegyük hozzá, hogy a vidék sem különböző most már, tehát az az ember, és ezt tőled tudom én, és nagyon tetszik ez a gondolat, hogy az az ember, aki a Tesco-ba megy el megvásárolni a dolgait, lakhat vidéken vagy városba, ugyanazt az életmódot élni. Tehát, hogy nem kötődik semmilyen módon a földhöz, vagy a vidéki dolgaihoz, akkor tulajdonképpen nincs különbség. Az, hogy most az ajtója hova nyílik, az nem olyan lényegi különbség a kettő között. Tehát amit én leszűrök ebből, hogy kénytelenek vagyunk valamilyen fajta, és javítsatok ki, vagy hagyjatok jóvá, életmódváltást, tehát most olyan életmódot folytatunk, amelyik nem a jóra vezet. Tehát valamilyen életmódváltásnak is kísérnie kell a lelki elköteleződést, meg a lelki agyhimjákat. Mit gondoltok erről?
Abszolút, de ugye az életmód váltásnak valamiféle eredménye kellene, hogy legyen. Talán én még visszamennék oda, hogy nagyon sokszor félreértik ezt. Tehát olyanféle, tehát például az elköteleződés nem arra, ez ijesztő dolog, azt hiszik, hogy onnantól kezdve össze van kötve kezelába, pedig a magyar nyelv ugye jól mutatja, az elköteleződés, ha ízlelgetjük ezt a szót, akkor azt jelenti, hogy én magam kötéllé változok. Elköteleződök, az nem azt jelenti, hogy összekötöződök, hanem hogy én magam kötéllé válok. Azért válok kötéllé, ugye, mert a legősibb olyan eszköz, amivel meg lehetett tartani dolgokat, hogy az ne sodorja el a szél, a víz ne vigye el, ne csatanguljon el az állat, az a kötél volt, mert természetes anyagokon meg lehetett kötni. Tehát az elköteleződés az az, amikor az ember vállalja, hogy ő maga lesz a kötél, ami miatt megtartódnak dolgok ebben a világban. Én miattam nem sodródik el az az érték, hanem ott marad. Én miattam történnek dolgok, ugye? És ez a kép, ha ezt a képet át tudjuk adni, akkor azt jelenti, hogy abban látszódik meg, hogy az elköteleződés után kezdődik a teremtés, hogy ő valamit konkrétan elkezd teremteni, ráadásul ami az időfaktorral összefügg, amit az elején mondtam, hogy hosszú távon kell valami mellett elköteleződni, hogy azt egy gondolatból ugye a valami realitás legyen, így válhatunk társteremtővé, ugye, és az pedig hosszú távon a gondolat csírából hogyan lesz valóság, a valóságból hogyan lesz jobb valóság, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor olyan fajta örömben lesz részünk, ugye, amit csak azok tapasztalhatnak meg, akik az elköteleződés útjára ráléptek. Talán ezért érdemes a generációknak is beszélni, hogy egyrészt értelmezzük ezt, hogy az elköteleződés az, hogy én kötéllé válok, és onnantól kezdve én miattam konkrétan azokban a dolgokban, amit én rögzítek a világban, az jobbá teszi. Másrészt ez a fantasztikus, ilyen értelmes életnek az útja, hogy én elégedett legyek a végén az, hogy valami picit hozzá tudtam tenni a világhoz, nem?
Igen, és az, hogy az elköteleződésben nagyon fontos a hívő ember számára, hogy tulajdonképpen Isten mellett döntök egy konkrét úton. Tehát az, hogy ő elköteleződött mellettem azzal, hogy megteremtett, azzal, hogy megváltott, azzal, hogy üdvösségre vár. És én válaszolok, tulajdonképpen egy szeretetre válaszolok. És a válasz, hogy a szeretet az konkrét, történelmi valóság, akkor akkor a válasz is konkrét kell, hogy legyen. Tehát, hogy az elköteleződésben én a személyes vonalat tartom nagyon fontosnak, hogy ez nem pusztán rólam szól, vagy az én utamról szól, hanem az Istenről szól, akinek a szeretetére válaszolok. És ilyen módon a családban a családomról szól, az lelkipásztori szolgálatban a híveimről szól, vagy egy orvosnál a betegeiről.
És így van ennek az elköteleződésnek egy abszolút speciális módja, mert az Isten férfinak és nőnek teremtette, tehát én a saját ajándékaim a férfiként tudok elköteleződni úgy az Isten, vagy akár a feleségem, vagy akár tulajdonképpen a hivatásom mellett, ahogyan a nők nem, viszont a kettő együtt egészíti ki egymást.
Valójában ugye többfajta elköteleződést is meg kell tennünk életünkben, mert elköteleződünk a családunk mellett, elköteleződünk egy értékrend mellett, elköteleződünk egy szakmai hivatás mellett, és ezeket a köteleket össze kell sodorjuk, de azért érdekes ugye, hogyha valójában a társteremtésbe az elköteleződés visz bele, és az Isten társául szegődünk ebben, tehát valamilyen képviselőjeként próbálunk egy morzsát létrehozni a világban, akkor ráadásul egy társra lelünk benne, mert az elköteleződés hosszú időszakában nagyon sokszor van támogatásra szükségünk, elfáradunk, elkeseredünk, de ez egy olyan erős dolog, hogyha tudjuk, hogy mi nem vagyunk egyedül, hogy mindig van, akivel megosszuk a terheket, mindig van, akit segítségül hívnunk, és mindig ki tudjuk húzni magunkat a gödörből, ugye az ő segítségével, mert hogyha nem, akkor ez nem lenne jó. Én azt remélem, hogy a műsorral talán egy picit több aspektusból is átvettük magát az elköteleződést, vagy talán ízeket adtunk, gondolatokat ébresztettünk, de egy biztos, azt meg kell tennünk, hogy otthon a fiataljainkkal, magunknak is, ugye akárhány évesek vagyunk, újra meg újra meditálnunk kell azon, hogy vajon mit is jelent ez, hogyan tudunk ebben részt venni nyugodtan, és bizony ma már nem ússzuk meg azt, hogy ne értsük ezt a dolgot, mert amit a mai ember nem ért, az nem akarja csinálni. Tehát remélem, hogy ebben az értelmezésben is egyet tudtunk lépni, és a kapcsolódásba is, ugye, a Jóistenhez, és ahhoz, hogy talán ez a értelmes élet lényege.
Igen, és olyan szép, hogy kicsit a végére hadd tegyem oda ezt a bibliai képet, hogy azt mondja Mózes a népnek, mikor látja, hogy itt tényleg most választaniuk kell a jó és a rossz között Isten mellett, vagy Isten mellett. Azt mondja, hogy elétek állítottam életet és halált, áldást és átkot. Válaszd az életet. Én is házam népe az Úrnak szolgálom.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Önök a Férfiak Klubja műsort hallgatták, a Felelős Férfiak, Apák és Férjek műsorát. Vendégünk volt Roska Péter, és búcsúzunk. Klúdi Tamás újságíró és jó magam bedőjébe volt.
Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora. Férfiak klubja. Felelős férfiak, férjek és apák. Krúdi Tamás és Bedő Imre műsorát hallották.